Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjünk Istent fennállva az új énekeskönyv 111. énekével. Ez az ének így kezdődik: Király vagy.
Király vagy.
Szeretettel köszöntjük az újévi gyülekezetet, akik itt helyben vannak, illetve akik a képernyőkön követnek minket. Isten hozott mindnyájunkat.
Folytassuk újra énekszóval, énekeljük az új énekeskönyv 112. dicséretét. Ez így kezdődik: Ki vagyok én, hogy a mindenség ura hallja hangomat.
Minden utamon,
Isten igéjét olvasom a Bibliából, ahogy az megírva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 11. fejezet 17-től 34-ig terjedő verseiben, eképpen. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem, mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott tegyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek a nincstelleneket? Mit mondjak erre? Dicsérelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr pohárát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Válaszoljunk Isten igére, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, te látod, hogy most összegyűltünk előtted. Te látod, hogy miből érkezünk, örömökből, fáradtságból, nehézségekből, kudarcokból. Ezt mind-mind te látod. De most a te gyülekezetedként szeretnénk előtted megállni, és megtisztulni, megújulni, megerősödni, és várni azt a szabadulást és szabadítást, amit csak te tudsz adni. Ezért könyörgünk a te szent lelkedért, hogy legyen itt közöttünk és bennünk ezen az Isten tiszteleten, az énekekben, az imádságainkban, az igére figyelésben és az Úr vacsorában. Urunk, nem tudjuk elmondani, hogy mennyire vágyjuk és mennyire szükségünk van arra, hogy velünk legyél, hogy megújíts, hogy felöltöztess azzal az örömmel, amit csak a te szeretetet tud adni. Így kérünk, fiad nevében hallgass meg minket. Amen. Ismét folytassuk énekléssel. A református énekeskönyv 226. dicséretének a első három versének az éneklésével. Ez a dicséret így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Isten igéjét olvasom, amely alapján szent lelke segítségül hívásával Isten igéjét ma hirdetni szeretném köztetek. Ez írva található Mózes második könyvében, a 12. fejezet első 14 versében, eképpen. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok, ez lesz számotokra az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének. Ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának családonként mindenki egy bárányt, házanként egy-egy bárányt. Ha egy házban kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vagy kecskét vegyetek. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsatok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára, azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, keseri füveket tegyenek hozzá. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszára és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek. Legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek. Az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. akár ember, akár állat. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz a házakon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd pusztító csapást titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. Legyen ez emléknap a számotokra, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. Kedves gyülekezet, ma arra gondoltam, hogy megpróbálok magammal szemben egy embert kísérletet, és kicsit ilyen didaktikusabb és rendszerezettebb leszek. Visszajelzéseket nem várom, hogy ez sikerült-e, de annyiban mégiscsak komolyan beszéltem, hogy három jól különválasztható pont alapján szeretném, ha mennénk. Ugyan talán nagyon sokan ismerik a Prédikátor könyvében azt a refrént, hogy mindennek rendelt ideje van. És ez alapján jutott eszembe, hogy, és persze a történet alapján, amit felolvastam, hogy bizony ideje van Isten szabadításának is, mégpedig három ige ideje. És azt persze mindannyian tudjuk, vagy legalábbis hallottuk már ezt, hogy nekünk szabadító Istenünk van, de azt gondolom, hogy azt mindig jó és fontos újra átérezni, átgondolni, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, mit jelent a valóságban. Ezért szeretném, ha közösen körbejárnánk azt, hogy hogyan élhetjük át igazán Isten szabadítását, és ehhez a három igeidőt, a múltat, a jelent és a jövőt fogom most segítségül hívni. Tehát Isten szabadításának három ige ideje van, és itt leszek most főleg didaktikus. Szóval az első a múlt. Az, hogy nem szabad feledni a múltat, az, hogy mit meg nem tett már Isten a múltban, ez az emlékezés. A jelen az egyszerűen az, hogy Isten mindig a jelenben szabadít. Tehát a bizalmunknak mindig jelen idejűnek kell lennie. Ez a bizalom funkció gyakorlatilag. És a jövő, Isten parancsa, hogy a jövő nemzedék is tudjon Isten szabadításáról. Tehát ezt tovább kell adnunk. Ez alapján, a hármasság alapján fogjuk végigvenni tehát Isten szabadítását, és hát kezdjük a múlttal. Az, hogy az Egyiptomból való szabadulás Izrael népe számára egy nagyon meghatározó esemény, azt nyilván mondanom se kell, ez a kultúrába és mindenhol is beivódott, a tíz csapás, az átkelés a Vörös-tengeren, a stb. Nyilván ez az európai gondolkodás is meghatározta. És teljesen érthető, ha egy kis nép megszabadul egy rabszolgaságból, az ott marad. És hát nyilvánvalóan ez a történet azért maradhatott fenn, mert generációról generációra száll tovább. Az érdekessége azonban, hogy annak az ige szakasznak a sorait, amit felolvastam, azt valószínűsítik a tudósok, hogy a babiloni fogság idején írták le. Tehát akkor, amikor Izrael népének egy jelentős részét elhurcolták Babilonba, és már nem láncra verve, de azért olyan módon fogságba tartották, hogy nem élhették meg a vallásukat, a templomukat lerombolták, és nem volt hol dicsérniük Istent igazán. És hát, ami még érdekesebb, hogy a babiloni fogság az a Krisztus előtt 5.-6. század ideje, tehát nagyjából olyan 1800 évvel később van, mint az Egyiptomból való szabadulás. És hát, hogy miért akkor írhatták le ezt a történetet? Hát nyilvánvalóan azért, mert az, hogy az addig szóban élő hagyományt, az kézzelfoghatóvá tehessék. És ahogy említettem, ha ebben mélyebben belegondolunk, ez biztosan nem lehet véletlen, mert ők ott a babiloni fogságban hasonló helyzetben érezhették magukat, mint az őseik Egyiptomban. Ők is bizonytalanságban voltak, mert nem tudták, hogy érkezik-e Isten szabadítása, ha érkezik egyáltalán. Nem tudták, hogy visszatérhetnek-e még a földjükre, hogy lesz-e még lehetőségük újraépíteni a templomot, ami olyan sokat jelentett nekik, és tarthattak attól is, hogy sok más hozzájuk hasonló kis néppel együtt elvesznek a hatalmas babiloni birodalom nagy olvasztó tégelyében, ami akkor kulturálisan iszonyatos módon meghatározó volt. Így azt hiszem érthető, hogy miért ilyenkor írják le ezt a történetet írásban is, mert ez valószínűleg hatalmas kapaszkodót jelenthetett nekik, hogy volt mire visszaemlékezni. Hogy lehetett emlékezni arra, hogy Isten egyszer Egyiptomból megszabadított, így igencsak bízhatunk abban, hogy most is megfog. Nem tudom, hogy ki járt már a lelkészi irodában, és hogy megfigyelte a szekrény tetején látható Calvin kis portrét, aki még nem, azt ajánlom, hogy tegye meg. Kicsit úgy néz ki, mintha szívinfarktus kapna éppen, szóval amikor munkatársi megbeszélésen vagyunk, és beszélek, néha így ránézek, hogy már megint milyen hülyeséget mondtam. Most ezzel együtt remélem nem fog szívinfarktus kapni attól, amit mondok, de én meg azért igencsak megköszöntem, amit írt erről a szakaszban a kommentárjában. Ugyanis ő ezt a szakaszt, amit itt felolvastam, ő ezt a 10 parancsolat első parancsolatának a kiegészítéseként magyarázza. Ugyanis ott is arról van szó, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házában. És azt hiszem, Calvin zseniális módon ragadja meg, hogy ennek a szakasznak, és az ebben leírt jó részletes páska, báránylevágási rítusnak egyik igencsak fontos eleme, Isten múltbeli szabadítására való emlékezés. És ezt a gondolatot nagyon szépen meg is fogalmazza, és ezért ezt most szeretném szó szerint idézni, mert szerintem nagyon pontos és kifejező. Isten emlékeztette a népet a korábbi szabadulására, másrészt táplálta bennük a jövőbeli megváltás reménységét. És pontosan ezért volt a nép számára ez a szertartás és ez a történet iszonyúan fontos, mert emlékeztette őket arra, hogy Isten szabadítása, akármilyen helyzetben is vannak, egyáltalán nem lehetetlen. És azt gondolom, hogy számunkra nagyon, nagyon hasonló jelentősége van az úrvacsorának, amiről ugye tudjuk, hogy nem szimplán csak egy emlékvacsora, de mégis nagyon erős benne az, hogy emlékezünk. Azért, mert emlékeztet minket arra, hogy Jézus már legyőzte a halált. Már megszabadította kárhozattal, azaz attól, hogy örökre tőle elszakadva éljünk. És emlékeztet arra, hogy lehet bármilyen reménytelenek tűnő a helyzet a családunkban, a világban. Tudhatjuk, hogyha Jézus már megváltott minket, akkor nincs olyan, amiből ne tudná megszabadítani ezt a világot és minket. Ezért is nagyon fontos élni az úrvacsorával, mert emlékeztet arra, hogy Isten már mekkora áldozatot meghozott értünk. Azonban persze nem csak az úrvacsorán keresztül emlékezhetünk Isten szabadítására, hanem az őseink, tehát az előző generációk történetéből és a saját életünk bizonságaiból is. Szinte közhelyes ez a gondolat, de nagyon fontos, hogy előttünk legyenek azok a szabadításokat, amiket Isten már megtett értünk. Nekem személyesen egy ilyen történet, és ezt már meséltem is, a születésem története. Ugyanis édesanyámnak már 2 vetélése is volt, mielőtt megszülethettem én elsőken. És hát volt egy születési naplóm, és ennek az első borító oldalára ezt az igét írta, hogy semmit sem szerezhet az ember, hanem a mennyből adatott meg neki. Tehát sokáig úgy nézett ki, hogy nem lehet gyereke annak, aki mindig is várt, de aztán mégis lett. És ez a történet emlékeztet arra, hogy ha ezt Isten akarta, akkor nem véletlenül vagyok itt ezen a világon. És még tudnék történeteket sorolni, de azt hiszem értjük, mindannyiunknak a sajátját kell megragadni, mert igenis fontos, amikor úgy érezzük, hogy nincsenek kapaszkodók, ezek ott vannak. Mert azért vagyunk itt, mert Isten már sok mindent megtett értünk. És ezzel át is értünk a jelenbe. Mert ugyanis, amikor visszaemlékezünk Isten korábbi szabadításaira, akkor azt azért tesszük, hogy a jelenben megerősödjön a hitünk, és az Istenben való bizalmunk. Mert Isten szabadítását mindig a jelenben élhetjük át. Ezért egészen egyszerűen mindig készen kell állnunk rá, és bíznunk abban, hogy Isten egyszer csak cselekedni fog. És ha megfigyelitek, ezt kell tennie az Egyiptomból menekülni készülő népnek is. Bízniuk kell Isten utasításaiban, és elvégezni azokat. Hogy amikor Isten elkezdi vezetni őket, akkor már készen legyenek. És pontosan erre vonatkozik az utasítás, hogy a derekatok legyen felövezve, sarú a lábatokon, és tulajdonképpen minden más utasítás, amit megtalálható. A legyen sarú a lábatokon, az kifejezetten beszédes abból a szempontból is, hogy akkoriban a nagy ünnepi étkezések után mindig levetették a sarujukat, hogy az étkezés után már egytől tudjanak menni az ágyba. Hát, talán ez ismerős számunkra, még közel volt a karácsony. Most azonban ezt nem tehetik, hanem készenlétben kell állniuk. És követni kell Isten utasításait. Mert csak akkor tudják megélni Isten szabadítását, ha engedelmeskednek. Egy ehhez hasonló példát hoznék most az Új Szövetségből is. Miután Jézus felmegy a mennybe, azzal az ígérettel a tanítványoknak, hogy oké, én elmegyek, de majd küldök neked pártfogót. Küldöm nektek a Szent Lelket. De a tanítványok azt nem tudták, hogy pontosan mikor fog ez történni, hogy fog ez kinézni. Nem tudtak igazából semmit. Tulajdonképpen egy dolgot tehettek, bízhattak Jézus ígéretében és imádkozhattak. Tehát ők nem tudják befolyásolni azt, hogy Isten mikor szabadítsa meg őket, de egy dolgot tehetnek, hogy a bizalmukkal készen állnak arra, hogy Isten szabadítóként megint megjelenik az ő lelkével. És azt gondolom, hogy nekünk sem kell más tennünk, mint a népnek Egyiptomban, vagy a Szentlélekre vágyó tanítványoknak, de azt az egyet meg kell tennünk, amit ők. Bíznunk el abban, hogy Isten cselekszik. Mert a keresztény embernek, az Isten kereső embernek az a legfontosabb jellemzője, hogy ő mindig elérhető Isten számára. Hogy mindig elérhető akar lenni Isten számára. Mindig készen akar állni arra, hogy Isten megszólítsa és vezesse. Az Istenbe vetett bizalom egész egyszerűen ezt jelenti. Ez sem egy nagy újdonság, de nagyon fontos, hogy előttünk legyen. És pontosan ezért fontos az Isten előtt való elcsendesedés, az imádság, a bibliaolvasás, vagy bármi, ami segít erre hangolódni. Mert Isten szabadítása mindig a jelenben történik. És csak azt tudja igazán megélni ezt, aki megszólítható, aki bízik Isten ígéreteiben. És amiről tudtatja, hogy nem üres ígéretek, mert a múltban számtalanszor bizonyította, hogy ő szabadító Isten. És egyébként megjegyzem, hogy pontosan emiatt nem kell félnünk attól, hogy unalmas lesz a kereszténység, vagy értelmét veszti, mert Isten csodái és szabadítása mindig a jelenben történnek, mindig a most gyülekezetében. Ha ezt tesszük, akkor lesz mit továbbadnunk, ha ezzel az Isten iránti bizalommal mindig készen állunk, mert higgyük el, hogy lesznek csodák és szabadítások a mi életünkben is. És itt érkezünk meg a jövőhöz, ezt mondja itt az ige szakasz vége, a 14. vers, hogy örök rendelkezés az, hogy megünnepeljétek. És nagyon jó, hát vibrál erre a korintusi levélben Pál apostolnak a szavai, hogy mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. A nép az örök utasításul és rendelkezésül kapta a páskát. És nem csak azért, hogy legyen mire emlékeznie, hanem azért is, hogy mindig tovább adják a következő generációnak, hogy Isten hogy szabadította meg őket. És ha ezt nem tette volna meg Isten népe, elfelejtődött volna ez a történet is. Gondoljunk bele, a babiloni fogság idején írták le, de közben közel 1000 évig ez élt szájról szájra, egyik generációról a másikra. Mert fontos volt, mert olyan erős volt, hogy muszáj volt továbbadni. És hát ugyanezt az utasítást adta Jézus is az utolsó vacsorán. Azt mondja, hogy amikor az megemlékeztek az én szabadításomra, az ne csupán egy emlék legyen, hanem egy olyan esemény, aminek a hatását te megélheted a jelenben, amikor magadhoz veszed. És ami még fontosabb, vagy hát ez hasonlóan fontos, hogy te ezt továbbadhatod a körülötted élőknek és a gyerekeidnek. Továbbadhatod a következő generációnak. Mert Istennek az is egy nagy ajándéka, hogy minket is tud használni a szabadításához, sőt, akar is használni. És persze ez az ajándék egy felelősség is, mert egész életünkkel, ahogy jelen vagyunk, azt kell sugalljuk és hirdetnünk, hogy Isten egy szabadító Isten. Ezt kell sugároznunk. Ezt kell a beszédünkkel, az ünnepeink megélésével, és mindennel, minden, amit csak el tudunk képzelni, sugározni. De persze ez a felelősség nem abban az értelemben felelősség, ami összeroppantja az embert, hanem egy méltóság, hogy így mondjam, édes teher. Mert azt gondolom, hogy aki Isten szabadítását hitelesen megéli és továbbadja, az nem egy boldogtalan ember. Az nem egy cél nélkül bolyongó ember. Persze fáradt, nehézségekkel küzdő, ellenséges hozzáállással találkozó, az lehet és lesz is. De ahogy Jézus a missziói parancs végén is ígéri, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig, ott lehet az ígéret, hogy miért hagyná magára azt, akit már megszabadított, és aki ezt a szabadítást hirdeti. Miért hagyna magunkra minket? És azért is nagyon-nagyon fontos, hogy továbbadjuk azt a szabadítást, amit Isten tett velünk, hogy az a következő generációnak emlék lehessen, egy kapaszkodó. Mert amit továbbadunk a következő nemzedéknek, az a jövőben nekik egy emlék lesz, egy kapaszkodó. És ezzel észre is vehetjük, és így vagyok didaktikus, hogy körbe is értünk a múlt és jelen jövő hármasságát. Mert Isten szabadítása az folyamatos. Akár egy olyan körforgás, mint az évszakok változása. Mert a múltban történt szabadítás emléke élővé válik a számunkra, és azt adhatjuk tovább a következő nemzedékeknek, akik számára Isten ismét emlék lesz. Azaz a következő generáció is átélheti ugyanazt, amit mi. Talán egy kicsit máshogy, de ugyanattól a szabadító Istentől. Gondoljunk bele, hogy mekkora dolog, hogy mi is olvashatjuk az egyiptomi szabadulás történetét. Vagy mi is olvashatjuk Jézus halálának és feltámadásának a történetét. És ez mind-mind csak azért lehetséges, mert mindig volt, aki továbbadja a történetet és a megélt szabadítás csodáját. És azt hiszem, hogy csodálatos, hogy ennek a folyamatnak mi is a részesei lehetünk. Mert persze Isten adja a szabadítást, de olyan jó, hogy mi ennek lehetünk elfogadói és továbbadói. És végezetül szeretnék még egy valamit idehozni, és így magunk elé helyezni, hogy ez a múlt jelen jövő hármasság, ez megjelenik az úrvacsorában is. Hiszen tulajdonképpen egy három dimenzióban játszódó vacsora. Mert ugyanis egyszerre emlékeztet minket Jézus halálára és feltámadására, de ez az esemény, ez ezeken a jeleken keresztül szimbolikusan is, de élően kézzelfoghatóvá válik a jelenben. És Ott van előttünk a jövő is, mert az úrvacsora előképe a nagy királyó mennyegzőnek, amit mond a példázatban Jézus, előképe annak, amikor tökéletes közelségben leszünk Istennel a mennyben. Olyan jó, hogy ennek a szabadításnak is részesei lehetünk. És ezzel is fog most folytatódni ez az Isten tisztelet, hogy megélhetjük ezt a szabadulást, hogy kezünkbe mehetjük, hogy élhetünk vele. Olyan jó, hogy Isten szabadításának a részesei lehetünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére ének szóval, az új énekeskönyv 7. dicséretével. Áld lelkem Istened! Folytassuk az énekben megkezdett imádságot, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, valóban csak áldhatunk téged, áldhatunk azért, amit megtettél ebben a világban, amit te megtettél a teremtés kezdetétől ezért az emberért. Istenünk, valóban csak áldani van lehetőségünk téged azért, amit megtettél ezzel a gyülekezettel a kezdetektől fogva. Istenünk, valóban csak áldani van jogunk téged azért, amit megtettél velünk a születésünktől fogva, sőt, még azelőtt is. Ezzel együtt te látod, Urunk, hogy bár valóban te minden áldásra méltó vagy, te látod, hogy sok mindenben szenvedünk hiányt, hogy sok minden nehézséget élünk meg. Ezért könyörgünk a te szabadításodért. Könyörgünk a gyászolókért, akiknek meg kell élnie azt a döbbenetet, hogy az a valaki, aki olyan sokat jelentett, az ezen a földön nincs többé. Urunk, könyörgünk a te szabadító kegyelmedért, hogy hadd jelenjen meg vigasztalásával. És könyörgünk ezért a gyülekezetért is, hogy te áld meg, te legyél ott az alkalmakon, a legkisebbektől a legnagyobbakig elkezdve. Minden, de minden egyes alkalmon olyan nagy szükség van a te szabadításod erejére. És így könyörgünk népünkért is, aminek te látod a gyengeségeit, ellenségeskedéseit, bűneit, de te látod az értékét is. Könyörgünk ezért az országért, hogy hadd jelenjen meg a te szabadításod, és így könyörgünk ezért az egész teremtett világért, ami valóban sóhajtozik és várja, hogy megjelenj, és várja azt is, hogy elküldj minket a te szolgálatodban, mert valóban szüksége van ennek a világra, a kegyelemre, a szabadításra. És könyörgünk azért is, hogy ott tudjuk az úrvacsorában magunkhoz venni, átérezni ezt a nagy-nagy szabadítást és felszabadulást. Így kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Már készülve az úrvacsorára énekeljük az új énekeskönyv 59. dicséretét, ha mástól már segítség nem jő.
Yeah.
ami további segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Érdekes volt hallgatni most az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is megjelenő igéket. Az gondolkodhatott el, hogy a maga a Páska eseménye mennyire komplex volt, milyen sokrétű volt, és hogy mi most egy milyen egyszerű vacsorával megéljük ezt. Tehát Jézus mennyire érdekesen gondoskodott erről, hogy az, ami eléggé bonyolult és komplex volt az a múltban, most csak két eseményt emelek ki, ugye az, hogy óriási nagy vacsora volt, meg óriási nagy asztaltársaság volt, és ették a bárányt, de ezt a mozdulatot, hogy beletették a pamacsot a vérbe, és a hajtófélfát, mind a két félfát, és az áthidalót is megkenték. Tehát egy vérkapu. Tulajdonképpen, amin az öldöklő angyal megállt, és azt mondja, hogy ide nem jövök, mert itt már megtörtént az áldozat. És mi pedig egy ilyen kis úrvacsorán vehetünk részt, ami pedig megint a jövő egy nagyon komplex valami lesz. Tehát amikor Jézussal találkozunk, és a mennyegzőben lesz részünk, hát az nem lesz egy egyszerű dolog szerintem, és nem is lesz rövid. Hát ez jelenik meg most előttünk, és a maga kis dramatikus formájában, hogy az, ami megtörtént, ami a kereszten történt meg, az velünk történt meg, és értünk történt meg. Ennek erre vagyunk most hivatva, hogy ezt éljük át. Újra felolvasom azt az igét, amit már Lőrinc is a Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Ezt mondta, mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután megvacsorált, ezt mondva, e pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úr megváltó halálát hirdessétek, amíg újra el nem jön. Az önvizsgálat, amire felszólít minket Pál, igen, ránk is vonatkozik. Itt most kétféle ember ül, hát bizonyos szempontból egyféle ember ül a gyülekezetben. Mindenki úgy ül itt, hogy önmagától nem méltó. Önmagától nem méltó arra, hogy közössége legyen Istennel, de van egy másik fajta ember is, aki úgy ül itt, hogy ezt felfogta, hogy nem méltó, és azt is felfogta, hogy Jézus Krisztusban ez a méltóság megadatott. Úgyhogy azt várjuk az úrvacsorai asztalhoz, aki átélte, hogy Jézus Krisztusban megbocsátattak a bűnei, és ebben egy konfirmációval, vagy más egyháznál megtartott ünnepséggel, bérmálással, egyebekkel kifejezése is juttatta. Persze vannak olyanok is, akik még nem konfirmáltak, de mégis úgy érzik, hogy ez nekik szükséglet, életszükséglet. Ezeket sem tiltjuk el ettől az asztaltól, mert kik vagyunk mi, hogy eltiltsuk. De mégis bátorítunk mindenkit, aki még nem lépte meg a konfirmációt, hogy érdemes ezt a gyülekezet előtti hitvallást elmondani, hogy ennek tényleg szép pecsétje legyen az ember szívén, lelkén. Amikor már meg lett bocsátva minden bűnünk, akkor is sajnos még újra és újra beleesünk ebbe a engedetlenségbe, úgyhogy ezt erre hívós minket Isten igéje, hogy tegyük le, úgyhogy most így tegyük le a bűneinket, és bűnvallásban imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért, a szereteted megnyilvánulásáért. Köszönjük, hogy te elkészítettél mindent, minden utat ahhoz, hogy hozzád mehessünk. Köszönjük Jézusnak az áldozatát, köszönjük az ő vérét, köszönjük azt a megváltó, megszentelő vért, amit ő kiontott értünk, és köszönjük, hogy arra hisz most minket, hogy ebben részesedjünk. Köszönjük a megtiszteltetést, köszönjük a múltbeli szabadítást, és most arra kérünk, Urunk, hogy mindazokat a dolgokat, amiket menet közben, amit engedetlenségben vagy mulasztásban elkövettünk, erre is terjedjen ki az Úr Jézus Krisztusnak a bocsánata. Hisszük, Urunk, hogy ez megtörténik. Urunk, így hozzuk eléd mindazokat a dolgokat, amiket akár az elmúlt héten úgy követtünk el, hogy nem figyeltünk rád, hogy nem hozzád méltóan éltünk, hogy elfeledkeztünk rólad, hogy nem a te jelenlétedben tettük, amit tettünk. Mindezeket így kérjük, hogy most te bocsásd meg Jézus Krisztus érdeméért. Kérjük, Urunk, hogy hallgass meg a csendben elmondott imádságunkat. Köszönjük, édesatyánk, hogy Jézus Krisztus áldozata minden bűnünkre elég. Köszönjük a megbocsátásodat, áldunk téged. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, tegyünk vallást hitünkről is. Most az Egyetemes Egyház hitvallását a Hiszek egyet mondjuk el együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneik bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Bűn és hitvallást ételünk után, szentlélek vétele előtt mégis felteszek néhány kérdést még, amelyre hívő szívvel és hallható szóval feleljetek. Először is Isten színe előtt megvalljátok el, hogy ti eredeti természeteteknél fogva bűnösök voltatok, és ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltetek volna. Ha igen, felejétek, megvallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme jelent meg Jézus Krisztusban, aki kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek? Ha igen, felejétek, hiszem. Végül pedig ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért hálából már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ha igen, mondjátok, ígérem. Veletek együtt mindezeket én is megvallom, hiszem és ígérem. Most azért az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk minden Jézus Krisztusban hívő számára. Amen. Foglaljuk el helyünket, és még hallgassuk meg azokat az igéket, amelyeket Isten igéje a szívünkre helyez. Azt szokták ilyenkor mondani a lelkészek, hogy járuljunk az Úr asztalához örvendező szívvel, tehát hálás és örvendező szívvel, és azért, hogy ezt jobban át tudjuk élni, ezekről szól a feloldozás igéi. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ez tehát a sátán vágyai ellen szól. És egy másik örömhír, nincsen azért most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. A törvény vágyai ellen szól ez. A törvény sem vádol már minket. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjüljünk. Hát ezt a dicsőséges örömet adja Isten, hogy élhessük át. Jöjjünk az Úr asztalához a megszokott rendben, két oszlopban, aki nem ihat alkoholos, hogy elemet újjal jelezze. Így szerezte az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával a Szent Vacsora sákramentumát. Hasonlóan éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk ma vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt eltávoznánk, fogadjátok a bátorítást, indítést Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írt leveléből. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. És a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítások és tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Szívetekben háladással énekeljetek az Úrnak, és mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Istennek. Most tegyük ezt, és imádkozzunk. Hála imád! Áldunk téged, édesatyánk! Áldunk az életért! Áldunk a kis porszem életünkért, amit énekeltünk az elején, hogy mennyire jelentéktelenek vagyunk ebben a nagy világegyetemben. Mégis te gondoltál ránk. Fantasztikus erre gondolni. Köszönjük az életünket, köszönjük azokat, akiket kaptunk, a szülőket, a nagyszülőket, az őseinket. Köszönjük mindazzal a történettel együtt, ami a miénk. A fájdalmakkal, a szenvedésekkel, a tanulságokkal együtt is, az összetörettetésekkel együtt is. És köszönjük, Urunk, a te múltbeli szabadításaidat. Köszönjük, hogy az őseink története is szabadítás történet. És köszönjük azt, hogy Krisztus története a szabadítás történet. Köszönjük, hogy most ennek lehetünk a részesévé. Köszönjük, hogy most kifejezhettük, hogy hozzád tartozunk, hogy mindaz, ami Krisztussal végbe ment, az a mi életünk része. Köszönjük, hogy magunkhoz vehettük Krisztus testét és vérét, az áldozatnak az érdemét. Köszönjük, hogy Krisztus testévé válhattunk. Köszönjük, hogy így küldesz minket, hogy folytatódjék a megváltás történet, hogy folytatódjék a szabadítás történet. Kérünk, hogy küldj minket hírnökeidként, az evangéliumnak a továbbadóiként. Küldj minket élő igeként, ahogyan ennek a évnek ez a mottója. Hadd váljunk mi is a te élő igéd, testélet igévé, mint Krisztus. Hadd vigyük az igét, hadd vigyük Krisztust, hadd vigyük a szabadítást tovább, és hadd váljunk a te követeiddé. És amerre járunk, hadd törjenek le a falak, amiket az ördög épített, hadd váltassanak meg az életek. Kérünk, hogy használj minket, használd az imádságainkat, használd a mosolyunkat, a szeretetünket, az ölelésünket, minden testrészünket, kezünket, lábunkat, hogy tudjuk vinni a szabadítást azoknak, akik várnak rád. Így emeljük föl eléd, Urunk, ezt az évet, ezt a népet, a magyar népet, és így hozzuk eléd a testvérgyülekezeteinket, akár magyarul beszélőek, akár nem. Így könyörgünk, Urunk, a dánokért, akik most nehéz időjárási körülmények között küzdenek. Így hozzuk eléd az amerikaiakat, akik szintén. Így hozzuk eléd a holland testvéregyházunkat, akik lárvízzel küszködnek. De eléd hozzuk kárpátaljai testvéreinket is, erdélyi testvéreinket is, akikkel közös nyelvet beszélünk, és közösen dobban a szívünk. Imádkozunk azokért, akik most a háború nyomása alatt vannak. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj mindazokon, akik veszélyes, nehéz helyzetben vannak. A te jelenléteddel ajándékozz meg őket, hogy érezzék a viharban is, hogy te ott vagy velük, és te megváltást készítesz. Urunk, imádkozunk a békéért, de tudjuk, hogy ez anélkül, hogy az emberi szívekben meg ne jönne, nem tud csak fegyverszünetté válni. Kérünk, Urunk, hogy te hozd el a békességet a szívekbe, az vezetők szívébe, a politikusok szívébe, hogy a katonák szívébe is, és a civilek szívébe is elérkezhessen mindez. Így jövünk eléd, Urunk, te hozzál minket helyzetbe az elkövetkezendő hetekben, te árasz ki ránk szent lelkedet, hadd járjunk el a te küldetésedben, a te szabadításoddal, te örömhíreddel. Jézus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön át te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt a záró énekeinket énekeljük. Így szól az Úr hozzád, Jákob, figyelj! az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra!